A hegyi beszéd van velünk hétről hétre, ige hirdetés sorozatban, ma is ez lesz velünk, és a boldog mondásoknál tartunk. Máté evangéliuma 5. részéből a 8. verset olvasom fel, ez a 6. boldog mondás. Jézus ezt mondja az őt hallgatóknak, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Van egy bizonyos életkor, ameddig az ember nagyon szeret koszosnak lenni, és az életkorilag rendben van. Mondjuk, amikor kisebb korunkban jöttünk haza iskolából, óvodából, és megláttunk egy nagy tócsát, és fontosnak éreztük beleugrani, esetleg, ha ünneplő ruhába voltunk főleg. És van ennek tényleg a gyermekkorhoz kapcsolódó része. Egyszer a gyerekeink mondták a kisebbek, hogy ők azért szeretnek a nagymamánál lenni, mert ott lehet koszosnak lenni egy ideig. És aztán, ahogy jön a kamaszkor, ott még ez így megvan, de aztán felnőttként egy idő után ebből úgy szerintem változunk, és biztos ti is egyetértetek azzal a mondattal, hogy annyira jó tisztának lenni. Képzeljétek el egy olyan napot, egy munkanapot, vagy egy ilyen fárasztó napot, mikor lótunk, futunk egész nap, mindenféle dolog van, és este hazaérünk, és ahhoz, hogy igazán át tudjunk zsilipelni, veszünk egy forró fürdőt, vagy egy jó gyors zuhanyt, és utána átöltözünk, és most maga mögött tudtam azt, amit, és itthon vagyok, és jó dolog tisztának lenni. Nem tudom, voltatok-e már így, hogy vágytatok arra, hogy elvégezzétek a várva várt nagy takarítást, és aztán utána egy-két napig, vagy hétig, attól függ, hogy sikerült, amikor így beléptek a lakásba, akkor más így az illat, vagy hogy látjátok, hogy most így annyira jó, ez maradjon így, tehát mindig ezt akarom. Nagyon jó dolog megélni ezt a tisztaságot, de akár lelkileg is. Biztos megéltétek már, milyen jó elengedni egy terhet, megbeszélni valakivel valamit, ami nyomja a lelkünket, bocsánatot kérni, megbocsátani, valamilyen módon magunk mögött tudni azt, amit terhel, és tisztának, könnyűnek és átlátszónak lenni. Ez egy olyan állapot, amire mindannyian vágyunk. De a valóság az, hogy inkább küzdünk ezzel. Valljuk meg őszintén, hogy inkább küzdünk és sodródunk, vannak ilyen jobb periódusaink, vannak rosszabb periódusok, és egymás mellett tartva a fizikai, meg a lelki tisztaságot, vagy nem tisztaságot, valószínűleg így próbálunk így megtartani, hogy legyen rend, de próbálunk ebbe így lazulni, néha nyugtatjuk magunkat, hogy jó, biztos másnál sincs rend, meg ez így most pontosan elég jó, de van, aki akár eltolódik abba az irányba, hogy ezt az állapotot így akár a kényszerességi tudja fenntartani. Nem tudom, ismeritek-e, aki tényleg így ebben a tisztaságból, ebből ilyen sportot űz már mániásan, és akár mélységesen megveti azt, aki koszos vagy rendetlen, vagy akitől már akkor ragad, ha ránéz. Folyamatos harc, és azt tapasztalom, hogy mivel nem lehet fenntartani azt az állapotot, amilyet szeretnénk, ezért a tisztaság látszatát tartjuk fent. Tehát az életnek a valóságában legtöbbször idáig jutunk el. Fizikailag ez úgy néz ki, nem tudom, megvan-e az, mikor kiderül az, hogy 10 percen belül valaki jön hozzánk. Így hirtelen. És akkor mit csinál az ember? Becsukja azokat az ajtókat, ahova senki se léphet be az Úr Jézuson kívül, tehát, hogy senki se léphet be. Gyorsan letörli azokat a felületeket, ahol van valami, az ilyen nagyobb tárgyakat, amiben egy el lehet esni, azokat így bedobáljuk mindenhova, ahova lehet. Tényleg úgy nagyjából dolgokat megigazítjuk, esetleg, ha van ilyen légfrissítő, fújunk kettőt, és akkor körülnézünk, és azt mondjuk, hogy ez így kb. Jó. Ez ilyen, mintha tisztaság. De hát lelkileg is lehet, hogy terhelnek dolgok bennünket, és akkor megpróbálunk fenntartani. Ezzel most óvatosan mondom, mert ez nem feltétlenül egy képmutatás, hanem hogy így, hogy nem megyünk bele, és azt mondjuk, hogy amúgy így jól vagyunk, rendben vagyunk. De simán lehet, hogy egyszerűen azt érzem, hogy annyit küzdöttem már dolgokkal, és folyamatosan küzdök lelkileg olyan terhekkel, amiket hordozok, vagy nem érzem magamat tisztának, vagy újra és újra bűnökbe keveredek, és azt mondom Istennek, hogy Uram, figyelj, ez a te meg az én dolgom, és én már annyit imádkoztam, ha akarod, vedd el, jó? De hogy én már ezzel nem akarok foglalkozni. Igen, én nem úgy jól vagyok, de hogy nem akarom, hogy állandóan ezen pörögjek, és hogyha valaki megkérdezi, akkor jól vagyok, meg hasonlók. Nagyon sokszor egy ilyen mintha állapotot tartunk meg. Ezen a mai Isten tisztelten azonban Jézus megállít bennünket. Ahogy megállította ott és akkor az őt hallgató tanítványokat, megállította az őt hallgató farizeusokat, akiknek nagyon fontos volt a rituális tisztaság, és akik tudatosan építették és tartották fent, leginkább a tisztaságnak a látszatát, Nos, őket is megállította, és bennünket is megállít, és leleplez. De ez a leleplezés a szívünk tisztaságával kapcsolatban nem egy megsemmisítő leleplezés. Nem arról van szó, hogy most Isten lesújt és elmondja, hogy te mennyire bűnös vagy, és neked annyi, hanem azért leplez le, és azért von ebbe bennünket, hogy átformáljon, hogy megszabadítson. És azt is szeretném kiemelni, hogy én igehirdetőként úgy vagyok ebben bele, hogy egy vagyok közületek, aki ugyanolyan elveszett, és a szívem ugyanúgy nem tiszta, mint feltételezem a tiétek. Tehát, hogy nem egy erkölcsi magaslatról prédikálok és dorongolok le bárkit, hogy aztán tessék magadat összeszedni, hanem együtt vagyunk ebben a történetben, együtt van szükségünk arra, hogy Isten megtisztítson és átformáljon bennünket. Ezt azért mondom el, mert könnyen lehet, hogy az életedben megtapasztaltad, akár keresztény közösségben, hogy visszaéltek ezzel, és nagyon súlykolták, hogy bűnös vagy, és rossz vagy, és hasonló. Ez most nem erről szól. Két kérdés lesz velünk az ige alapján. Az egyik, mit jelent tiszta szívűnek lenni? A második pedig, mit jelent meglátni Istent? A szív a Bibliában az ember teljes belső énjét jelenti. Nem csak az érzéseket, hanem magában foglalja a gondolatokat, a terveket, az elhatározásokat és az emlékeket is. Van néhány írott igehirdetés még ott az előtéren az információs asztalon, ezt azért mondom, mert ott az igehelyeket felsorolom zárójelben, hogy hol találjátok meg, ha valakit érdekel, utána lehet olvasni ezeknek. A szív az jelenti a személyiségnek a forrását. Jelenti azt a helyet az életünkben, ahol a döntő választásaink megszületnek. A Biblia így írja le, ahol az ember szívében dőlnek el a dolgok, hogy merre indul el. Nagyon fontos része ez a személyiségünknek. Jelenti ugyanakkor az Isten titokzatos cselekvésének a színterét. Számtalanszor olvassuk akár a Zsoltáros, a 119. Zsoltárban, hogy Isten törvényét a szívében forgatja, vagy mikor Máriának az angyal kijelenti azt, hogy mi lesz vele, ugye a Lukács evangéliumában, akkor azt olvassuk, hogy Mária a szívében forgatja az angyalnak a szavait. A szív tehát a lényünk középpontját jelenti tulajdonképpen, még egyszer nem csak az érzéseinket, és ez az a hely, aminek szüksége van a megtisztulásra. A kulturális kihívás azonban a számunkra az, hogy a mi kultúránkban jelen van az, hogy az ember szeretné, ha a szíve tiszta lenne. Nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy a megfelelő arctisztító micellás víz, az nagyon fontos, hogy meglegyen, ott legyen a polcunkon, és a megfelelő spirituális technika, ami meg a lelkünket megtisztítja, rendelkezésre álljon. Úgy, ahogyan azt mi szeretnénk. Ha nem működik, lecseréljük. Használjuk, ha szükségünk van rá. Ott használjuk a lelkünkön, ahol úgy érezzük, hogy meg kell tisztulnunk. Lelki értelemben természetesen, és nem feltétlenül erkölcsi értelemben. Nagyon sokszor ez a tisztaság, ez egy relatív tisztaság, tehát például azt mondom, hogy nem csinálok látványosan rossz dolgokat, és ezért erkölcsileg én jó ember vagyok, szemben azzal, aki láthatóan nem tesz azt. Egyébként a legtöbb vallás és spirituális gyakorlat ezt ígéri, nem kevesebbet, mint a megtisztulást. Nagyon érdekes ugye az irodalomban is, hogy a görög drámának is a katarzis, mint ilyen, az a közösségi megtisztulás élmény volt. Most nem megyek el, nem irodalom órán vagyunk, de hogy ez egy nagyon központi része az emberi kultúrának, hogy szükségünk van ilyen megtisztulásra. Csak az a helyzet, hogy amikor az élő Isten tisztít meg és formál, az nem úgy történik feltétlenül, hogy én akarom. És ebben ütközik ez a kulturális narratívával, meg lehet, hogy a saját szándékainkkal is. Hogy nem arról van szó, hogy bizonyos dolgokban szeretném, ha levenni Isten a lelki terheimet, de azért ne piszkáljon bele abba, hogy, és befejezhetnéd, hogy hogy történik ez, hogy melyik területét érinti az életednek, mert ő, amikor megtisztít, vagy rávilágít dolgokra, azt nem feltétlenül úgy teszi, ahogyan azt mi szeretnénk. A másik pont, ahol ütközik ez a kifejezés a kultúránkban használtal, az az, hogy mi legtöbbször azt, hogy valaki tiszta szívű, arra használjuk, hogy valakinek nincsenek hátsó szándékai, hogy valaki jót akar. Hogy valaki egy egyenes ember, hogy valaki nem ármánykodik, nem képmutató. És ez lehet a tiszta szívnek a következménye, de itt a Szentírásban nem ezt jelenti, nem az őszinte nyitott szívű embert jelenti. A tiszta szívű ember a bibliai összefüggésben és Jézus szavaiban is az, aki Isten megtisztít a bűneiből. Aki Isten előtt tiszta, és ő annak mondja. Igen, mert a helyzet az, hogy nincs olyan spirituális gyakorlat, nincs olyan aszkézis, nincs olyan emberi tett, ami lényegileg meg tudna bennünket tisztítani, ha csak Isten nem tesz tisztává bennünket. Úgyhogy ha lelepleződsz, és ezen a mai Isten tiszteleten felhozza, vagy elét hozza Istennek a súlyát, akkor ne ess kétségbe, mert ez az ő munkája benned és bennünk. A tiszta szív egyébként nem Jézus korának a találmánya, hanem az Ószövetség emberének is fontos volt. Az ókori Izraelnek a gondolkodásában nagyon fontos dolog volt az áldozat, az Isten kapcsolatban, aminek a lényege az volt, hogy ha elkövettél egy bűnt, akkor bemutatunk egy áldozatot, és az áldozatnak az élete kiontásáért valamilyen módon Isten megbocsátja a bűnt, és tulajdonképpen a belső megtisztuláshoz egy ilyen külső cselekmény kapcsolódott. A probléma az volt, ugye, hogy ez a kultusz kiüresedett, és eltávolodott a lényektől. Ugye ezt mondja nem véletlenül Jóel próféta, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. A Zsoltár tradícióban is megtaláljuk a tiszta szívre való vágyást, amit énekeltünk az Isten tiszteleten, a Teremts bennem tiszta szívet, az az 51. Zsoltárnak a feldolgozása. Dávid király felismerte ezt, amikor egy nagy bűnt követett el Isten ellen, és ez ráterhelődött. De Jézus is ezért konfrontálódik a farizeusokkal, mint hogy az előbb említettem, hogy ők próbálták megtartani a törvényt, és nagyon tisztának lenni, és a tisztát a tisztátalantól elválasztani, és törekedtek erre, de azt mondja Jézus, az a baj veletek, barátaim, hogy kívülről tisztának tűntök, de belülről nem vagytok azok. Olyanok vagytok, mint a meszelt sír, hasonlítja egyszer őket ehhez a képhez. Kívülről fehér, mármint olyan tisztának tűnik, belülről viszont a sírban olyan dolgok vannak, ami ugye a legkevésbé sem tiszta. A tiszta szív kifejezésről még hadd mondjak egy-két dolgot. Amit maga ez a kifejezés meg a tiszta szó jelent ebben a nyelvi közegben, az alapvetően azt jelenti, több mindent is jelent, öt dolgot, ezeket most fel szeretném sorolni. Egyrészt azt jelenti, hogy valakiben nincs meghasonlás. Ezeket azért mondom el, ezeket a képeket, mert lehet, hogy könnyebb így közel lépni így ehhez. Valaki, akinek egy szíve van, azaz nincs belül meghasonlás. Nem húz két felé, nem imád ugye több mindent, hanem Istent imádja. Nincs benne képmutatás, azaz a belső és a külső között nincs ellentét. Ugye ez a meghasonlás nem belül nincsen, hanem belül és kívül összhangban van. Ez volt a második. Ez a tiszta szív jelenti a becsületet, a becsületes életet akkor is, amikor azt más nem látja. A tiszta szív jelenti azt az állapotot, amiben nincs képmutatás, ravasság, hátsó szándék. Ugye ez közel van ahhoz, ami a mi kultúránkban benne van. Egyébként ez a tiszta szó még két dologban használta a korabeli ember. Egyrészt arra a fémre, amiben nem volt salakanyag, tehát amiből kiégette ugye a fémműves azt, ami nem odavaló. Másrészt a hadseregre használták, képzeljétek el, a harcra kész hadseregre mondták, hogy tiszta. Ami azt jelentette, hogy nincsen benne harcképtelen vagy gyáva ember, hanem egységes, harcra kész. Mennyire szépek ezek a képek. És azt tudom mondani, hogy a tiszta szív a Jézus által megtisztított szívet jelenti, ahogy már az előbb is utaltam rá. De hadd húzzam alá ezt még egyszer, hogy ne azt gondoljátok, hogy fú, vannak olyan emberek a világon, akik ilyen jó keresztények, és azoknak mindig tiszta a szívük, és mindig csak egy ilyen kis pici folt van, épp hogy csak így meg kell egy kicsit fényezni, és már készen is vannak, aztán vagyok én, ha tudnátok, hogy mikkel küzdök. Nem, mindannyiunknak szüksége van arra, hogy beleálljunk ebbe, hogy Jézus tisztítson meg a szívünket, akkor is, ha már az ő gyermekei vagyunk. Nagyon szép az a kép, egy írásmagyarázó használja ezt, és ezzel szeretném ezt a pontot lezárni, hogy nem véletlenül ez a hatodik boldogmondás, hiszen a hatodik napon teremtette Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára. És amikor Jézus megtisztítja a szívünket, akkor tulajdonképpen ő hozzá hasonlítunk, és a vele való kapcsolatunk rendeződik. És azt mondja, hogy míg az ötödik boldogmondásban az irgalmasságról szóló tanításhoz az ígéret, hogy ők irgalmasságot nyernek, addig a tiszta szívhez kapcsolódó ígéret az, hogy meglátják az Istent. Azaz nem csak a királyi udvar vendégei, de a király orcájának szemlélői is lesznek. Mert mit jelent meglátni Istent? A középkor emberének nagyon fontos dolog volt, hogy Istennel kapcsolatban legyen, és az egész körülötte levő világot úgy szemlélte, hogy az Isten cselekvésének a szintere, sokkal inkább, mint a mai modern, posztmodern vagy metamodern ember. Ma is jelen van egyébként a kultúránkban, hogy az ember szeretné meglátni Istent, és nyitott és kíváncsi a valóságon túli dolgok felé. Nyitott a transzcendens felé, mert egyrészt izgalmas. Másrészt, ha ott van valaki, akkor azzal jó, jóban lenni, és esetleg egy picit irányítani, megjelenik ebbe egy ilyen kontrolligény, hogy azért legyünk jóba, hogy nehogy rossz származzon nekem ebből. Istent meglátni nem ezt jelenti. És lehetséges, hogy úgy vagy itt ma keresztényként, hogy azt mondod, hogy én azt szeretném meglátni, hogy Isten mit akar az életemmel. Istent meglátni nekem azt jelenteni, hogy válaszokat kapok tőle. Nem angyali jelenést várok, nem óriási kijelentéseket, csak világos vezetést és választ. Szeretném az Isten cselekvését meglátni az életemben. És azt kell, hogy mondjam, hogy erre nagyon nagy szükségünk van. Miért nem tudjuk meglátni Istent? Azért, mert azt gondoljuk, hogy képesek vagyunk rá. Az egyik ok nyilván az, hogy a nem tiszta szívünk, a bűneink elválasztanak tőle, de a másik tévút az tud lenni, hogy egy nap elhisszük, hogy mi azért úgy tudjuk, hogy hogy működik Isten. Néha a teológusokat hallok beszélgetni, és én így összehúzom magamat, hogy majd amikor végül ott leszünk, és miket mondtunk ilyen nagy magabiztossággal ebben a világban, hogy Isten ilyen, meg olyan, meg így működik, meg úgy működik, és hogy valahol jó, hogyha mindig ott van bennünk, hogy annyi ismerhető meg ő belőle, amit ő megmutat magából. Akkor járunk jó úton, ha megvalljuk azt, és az az alapállás, hogy Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya jobbján van, ő jelentette ki őt, Áll János evangéliumában. A mi érzékelésünkkel nem tudjuk megismerni Istent. Képtelenség, lehetetlen. Annyi érthető meg belőle, amit ő magáról elmond, amit lefordít nekünk saját magából. És jó hír, mert megmutat, nem vagyunk agnosztikusok, Isten Krisztusban megismerhető, amennyire szükségünk van rá. De nem az az állapállás, hogy jó, hát van itt 3-4 dolog Istenről, és akkor én már tudom, hogy ő hogy működik. Akkor vagyunk képesek belelépni ebbe a kapcsolatba, hogyha elfogadjuk azt, hogy Isten lehet, hogy más, mint amit mi várunk. Hogy ilyen értelemben nem kiszámítható. Nem biztos, hogy az igényeinkre és a szükségeinkre reagál. De miért akarjuk akkor mégis meglátni Istent? Azért, mert aki valaha már megízlelte és meglátta, hogy milyen az, hogy közel kerülni Istenhez, vagy valamit megsejteni belőle, tapasztalni az ő jelenlétéből, ha valaki ezt megízlelte, nem tudok jobb kifejezést használni, az függővé válik, az azt mondja, hogy én újra ezt akarom, és nem akarok mást. És egyébként nagyon durva, mert egy csomó olyan függőség van, amiben az a fajta átélt ilyen transz állapot, ilyen, az nagyon hasonlít ahhoz, amit az Isten teljességben és igazából ad, csak az nem rombolja, hogy az Istenvel kapcsolat, a személyiséget, meg az egészséget. Nagyon durva. Ezek a függőségek ilyen, mintha Isten közelségek tulajdonképpen. Az Isten jelenlétében lenni a legjobb dolog, és igazából oda vágyik a szívünk, és az ember minden ilyen szándéka e felé mutat. És tudjátok, amikor meglátjuk Istent, egy kicsit hadd meséljek erre az állapotról még, az olyan, hogy kitágul egy kicsit az idő, és hogyha belépek ebbe a kapcsolatba, és ebbe élek, akkor meglátom Istent a múltamban. Meglátom azt, hogy hogyan volt jelen bizonyos helyzetekben, és a mi lett volna, ha, vagy miért úgy történt, vagy miért nem ez meg ez kérdések helyett, ezek így kisimulnak, nem azt jelenti, hogy így rózsaszín nem fogom látni, hanem elfogadom, hogy ez történt, és Isten ott volt velem. És kegyelem, hogy bizonyos dolgokat visszafele meglátunk mindent, nem, de több mindent összeállhat, hogy te jó ég, ha akkor megadja azt, amit kértem, akkor hol lennék már, ha akkor nem oltalmaz meg, ha akkor nem fordít valamit. És bizonyos dolgok össze tudnak állni, visszatekintve a múltamba, vagy egyszerűen csak el tudom fogadni azt, ami történt, hogy mindez az ő atyai kezéből volt, és el tudom azt hordozni, meg tudok békélni vele. Meglátni Istent a jelenben azt jelenti, hogy megtapasztalhatom, hogy itt és most velem van. Akár hogy szól, hogy megszólít egy ige, vagy egyszerűen érzem a jelenlétét, hogy ő tart. Néha nem is jók ezek a kifejezések, hogy érzem, vagy tudom, mert hogy van egy ilyen bizonyosság, hogy Isten tart, és hogy akármilyen nehézség is van, így a jelenben érzem, hogy így nem eshetek el, mert ő megtart engem. A jövőre nézve pedig ez egy reménység, hogy hiszem, hogy ott lesz, hogy ő egyengeti az utamat. Amikor benne vagyunk ebben a kapcsolatban, akkor ezt jelentheti meglátni Istent, nem feltétlenül nagy spirituális élményeket. És ezen az Isten tiszteleten nem arra hívlak, hogy beszélgessünk, meg gondolkozzunk erről, hogy ez milyen lehet. Gondolkozzunk még egy kicsit a tisztaságról, meg lamentáljunk azon, hogy milyen jó lenne meglátni, hanem Az istentisztelet az egy történés, az egy valódi lelki-szellemi történés, ha úgy zajlik, ahogyan azt Isten adta nekünk. És hisszük, hogy ez ma is így lehet. És én arra hívlak, hogy gyertek, és lépjünk ma egy lépést Isten felé. Azt mondtam, hogy Isten nem megismerhető magunktól, csak annyiban, amiben ő kijelenti magát, de van egy ilyen ige például a Jakab levelében, hogy közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. A tehetetlenség nem azt jelenti tehát, hogy nem tehetünk semmit, csak feküdjünk, aztán majd valami lesz, hanem egy lépést tehetünk felé, és én erre hívlak benneteket ezen a mai estén. Mert hogy Istent meglátni nagyon jó, és Isten jelenlétében élni a legjobb dolog, és csak ezt kívánom nektek, hogy ezt éljétek és tapasztaljátok, és ehhez az út azon keresztül vezet, hogy ő megtisztítja a szívünket, és így feltárjuk magunkat előtte. És ez olyan érdekes, mert megtehetné ezt úgy is, hogy valahogy ő így elvégzi, meg hát neki elmondani a bűneinket, hát ő jobban tudja, mint mi. De mégis erre hív bennünket. És tudjátok, megtehetjük ezt egyrészt úgy, hogy konkrétan megnevezünk dolgokat, de az is lehet, hogy úgy vagy te itt most, akár hogy össze vagy zavarodva, vagy nem tudod megnevezni, hogy miért nem tiszta a szíved, hogy alapvetően rendezett az életed, de van valami, ami gátol, és akkor csak azt mond neki, akkor ne elemezd magadat, hogy Uram, hogy tisztíts meg, és te tudod, hogy mi az, amire én nem látok rá, és attól szabadíts meg. Két lépés vezet ehhez, erről szeretnék még végül beszélni, és erre hívlak ezen a mai Isten tiszteleten. Nagyon egyszerű, és sokszor beszélünk erről, de nem baj, engedd közel magadhoz. Az egyik a bűn felismerése, megnevezése, megvallása a mennyei atya előtt. Azt mondja Jézus a Márk 7-ben, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, a paráznaság, a lopás, a gyilkosság, a házasságtörés, a kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ez teszi tisztátalanná az embert. János első levelébe pedig ezt olvassuk, ha azt mondjuk nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság, de ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Emlékeztek még? Nem azért tesszük ezt, hogy kínozzuk magunkat, nem azért tesszük ezt, hogy leromboljuk mindazt, ami épp bennünk, de hogy őszintén elmondhatjuk Istennek, és hogy mondd ki neki, igen, Uram, felismerem, és itt van ez az ige, csak ezen érdemes végigmenni, hogy ez van a szívemben. Igen, gonosz gondolatok vannak bennem, és néha azt kívánom az ellenségemnek, vagy akárkinek, hogy bárcsak ne léteznél, ó, bárcsak meghalna. Vagy van bennem bosszú, van bennem gyilkos indulat, vagy irigy vagyok, Uram, néha kívánom a másét, de annyira... Vagy bizalmatlan vagyok feléd, ez is egy bűn, hogy Uram, te igazából nem segítesz. Lehet, hogy van bennem gőg, és mélyen megvetem azt, aki más, mint én. Vagy csalás, gonoszság, ahogy itt van ebben az igében, paráznaság, házasságtörés, mind-mind olyan dolgok, amelyeket kimondhatsz Isten előtt, és a bűnnek nevezed, akkor meg tudsz szabadítani ebből. Az a csapda, hogyha azt mondod, hogy elkezdesz mentegetőzni, nagyon sokszor éltem meg az életemben, hogy Isten rámutatott valamire, tükröt tartott az igéből, és elkezdtem hárítani kapásból. Vagy azt mondtam, hogy hát ez azért nem olyan durva, vagy más is ilyen, nem? Vagy ez biztos nem nekem szól. Annyiféle módon lehet ezt így elhárítani, és az a baj, hogyha ebben nem engedjük bele magunkat, nem éljük át a szabadítást. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bennünk bűn, magunkat csaljuk meg. És ha beleengedjük ebbe magunkat, akkor élhetjük át a szabadulást. Ha nagyon erősek vagyunk Isten előtt, ha nem vagyunk gyengék, akkor ő nem tud felemelni, értitek? Tehát ez mind-mind így összekapcsolódik. És ha ezt kimondtuk Isten előtt, akkor ezután a második lépés, hogy kérhetjük Isten bocsánatát, és elfogadhatjuk az ő kegyelmét. Nagyon sok keresztény ember eljut a bűnei megnevezéséig, és nem jut el a kegyelemig. Beszélünk erről több gyülekezeti hétvégén is, hogy mit jelent, amikor nem tudunk a megbocsátásba belelépni. Amikor azt gondoljuk, hogy ez túl nagy bűn, mikor nem engedjük meg, mikor hordozzuk, és ennek nagyon-nagyon sok oka lehet. Ebben most nem szeretnék mélyen elmenni. Csak szeretném kiemelni, hogyha hittel megvallod a bűneidet Istennek, ő nem fog téged kárhoztatni. Róma 8.1.2. Nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztusban a bűn és a halál törvényétől. Ez Isten igazsága. lehet, hogy ezen a mai estén ez az a lépés, amiben téged Isten hív, hogy miután elmondtad neki, engedd el. Ugyanúgy, ahogy egy betegség, bizonyos visszatérő bűnök is annyira az identitásunk részévé tud válni, annyira ránk ragad, hogy nem tudjuk elengedni. Engedd el. Isten nem kárhoztat téged. Fogadd el az ő szabadítását. És hisszük, hogy ebben a lelki folyamatban ő mellénk lép és cselekszik. Hívlak hát ebbe, hogy lépj bele. Akkor is, ha először teszed, ha még sose próbáltad. Akkor is, ha már sokszor megtetted. Akkor is, hogyha most akár közönös vagy ez nehéz, gyere, és lépj Isten felé, és kérd, hogy ő tisztítsa meg a szívedet, a lényednek a középpontját. És hisszük, hogyha közeledünk ő hozzá, akkor ő ebben megállt bennünket, és ő cselekszik jobban, mint mi azt el tudnánk képzelni. Így legyen. Ámen. Urunk Istenünk, ezért kiáltunk, hogy hadd lássunk meg téged. Hadd legyen igaz ennek a boldog mondásnak az ígérete az életünkre. Tisztíts meg a szívünket, az életünket. Segíts, Urunk, a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is úgy szemlélni és élni, hogy te nem csak hogy a része vagy valahol, hanem a történetünk teljesen bele szövődik a te nagy történetedbe. Urunk, imádkozunk ezért, és kérünk téged, hogy napról napra te tarts bennünket, a szívünket tisztán, és hogyha újra felfedezzük, hogy eltávolodtunk, hadd meneküljünk hozzád. Szeretnénk most letenni eléd minden félelmet ezzel kapcsolatban. Te tudsz megtartani, és hiszük, hogy te hordozol az egész életünkön át. De imádkozunk nem csak magunkért, a környezetünkért, a szeretteinkért, azokért is, Urunk, akik ott élnek körülöttünk, akár munkatársak, barátok, de egyáltalán nem kapcsolódnak hozzá, nem keresnek téged, csak sodródnak, szabadíts meg őket is. De imádkozunk nem csak magunkért, de a keresztény testvéreinkért világszerte, Urunk, attól, hogy úgy tudjunk élni ebben a világban, hogy só és világosság lehessünk. Imádkozunk békességért, a háború végéért. Imádkozunk, hogy te tarts a te népedet, a benned bízókat ebben a sok bizonytalanságban. És Urunk, kérünk téged, hogy te formálj bennünket a mindennapok eseményein keresztül is. Fiadért Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség